Üdvözlöm a kedves hallgatókat a gyűjtő mai adásában. Martos Gábor művészeti íróval fogok beszélni, illetve műkereskedelmi szakértővel. Mégpedig a legújabb könyvedről, Gábor, üdvözöllek egyébként.
Én is üdvözlöm a hallgatókat és téged is.
Itt az éter szárnyain, mert hogy telefonon keresztül beszélünk ma. Van egy új könyved, aminek az a címe, hogy a műkereskedelem legjei, árverési csúcsok 1701-től napjainkig. És itt van egy ilyen jópofa sztori is rögtön így a címlapon, ami úgy szól, hogy amikor Clark elhunyt, 220 tételt számláló műgyűjtemények kalapács alá került. Az árverés lebonyolításával a Sotheby's bízták meg, ám éppen a Turner képet az utolsó pillanatban majdnem visszavonták az aukcióról, mert Clark fiai között vita támadt az értékesítésről. Végül az örökösök megegyeztek, és a kép licitre került, ahol komoly harc bontakozott ki érte. Na hát ilyen izgalmas történetek folytatását lehet olvasni ebben a könyvben.
Igen, ezt a szöveget természetesen nem én választottam, hanem a szerkesztő, illetve a könyv címlapjának a tervezője választotta ki. Ez a Tipotek kiadónak ez most egy új sorozata, ami ilyen művészet elméleti írásokat adnak ki, és az utóbbi néhány könyvnek már gyakorlatilag azonos arculattal, mármint címlap arculattal jelent meg, és ott valóban ezt találták ki, hogy egy pici figyelemfelkeltő szöveget is kiemelnek a könyvből. Ide pont ez került, de azt gondolom, hogy nagyon sokat választhattak volna, mert hogy hát ez egy egészen fantasztikus világ, már a műkereskedelem világa is, és azon belül pedig az, ami most ebben a könyvben szerepel, valóban, ahogy a mondtad a cím, illetve az alcím alapján, tehát hogy az elmúlt 300 vagy bő 300 évben, melyek voltak mindig a világon az éppen legdrágább árverésen eladott műtárgyak, illetve a 20. században, amikorról már sokkal több információnk van, adott esetben nem csak a nyilvános árverések, hanem a magánüzletekben történt eladások árairól is, ott azok is már benne vannak. Tehát gyakorlatilag ez a könyv azt mutatja be, hogy melyek voltak az elmúlt 300 évben azok a műtárgyak, amelyekért akkor, amikor éppen gazdát cseréltek, a legtöbb pénzt adták.
Én itt közben lapozgatom a könyvet, de azért elsősorban például arra lennék kíváncsi, írod ugye, hogy 1701 az első dátum, amikor van információt, hogy milyen rekordáron ment el valami, vagy milyen áron ment el valami, ez egy Gary Du kép.
Igen,
a szoba belső az.
Akkor 4025 guldenért cserélt gazdát, és azért innen indul a könyv egyébként, mert ez az első olyan eset, amikor azt leírták, kimondták, elterjedt a köztudatban, hogy akkor ez volt a legdrágább műtárgy. Hogy korábbi időkből voltak-e adatok, vagy bárki vette a fáradtságot, hogy összehasonlítsa, hogy egy műtárgynak az ára mondjuk valóban elérte egy olyan szintet, amennyit korábban még soha más műtárgyért nem adtak. Azt nem tudjuk, valószínűleg erre nem nagyon figyeltek korábban évszázadokon keresztül, de ez a bizonyos 1701-es amszterdami Gary Du leütés, ez erről elhangzik, vagy le van írva, hogy ennyi pénzt még soha nem adtak. Nagy valószínűséggel ők csak az elmúlt időszaknak a németalföldi árveréseit tudták szerintem akkor összemérni, és hogy mondjuk esetleg Itáliában vagy máshol, akár egy magánüzletben cserélte gazdát esetleg már műtárgy, azt nyilván ők nem tudták, de miután ezt tekintjük az első olyannak, amit, ha úgy tetszik, dokumentáltan kimondták, hogy a leggágább üzlet volt, innen indul a történet.
De Gábor, ezt hol lehetett olvasni, vagy ki írta ezt le, kinek volt ezt érdekes leírni, ezt az összeget?
Az az igazság, a könyvnek a bevezetőjében benne van, hogy 2014-ben egy közgazdász csapat készített egy felmérést a mindenkori legdrágább műtárgyakról, és annak alapján ők összeállítottak egy listát, ők indítanak ezzel az 1701-es történettel, és onnantól, amit ők összetudtak szedni, azt összeszedtek, nekem ez a lista volt a kiindulási alapom. Ők azonban elsősorban befektetési, tehát mondom, ők közgazdász professzorok voltak, ők elsősorban pénzügyi befektetési szempontokat vizsgáltak ennek kapcsán, én viszont a műtárgyakra helyeztem a hangsúlyt, tehát gyakorlatilag minden egyes itt a könyvben szereplő műtárgy, ami egy adott pillanatban éppen a legdrágább volt a világ nyilvános műkereskedelmében, illetve mondom a 20. században bizonyos magán üzletekben gazdát cserélt műtárgyak is bekerültek az én soromba, az övékbe ilyen nincs, és az övék ráadásul 2014-ben zárult, tehát az azóta eltelt idő az az én könyvemben természetesen benne van, plusz van benne egy fejezet a magyar csúcsárakról. Szóval, hogy mindegy egyes ilyen műtárgynak a történetét én végigvettem gyakorlatilag a keletkezésétől egészen addig a pontig, amikor éppen a legdrágább lett, illetve az után történtek vele, hol van most, milyen magángyűjteményben, milyen közgyűjteményben, múzeumban, vagy adott esetben elkallódott, vagy mert tudunk olyat is, ami konkrétan elpusztult, megsemmisült, illetve mi az, ami adott esetben lappang a mai napig, tehát egyszer csak valahol gazdát cserélt, és azóta nem tudjuk, hogy hol van.
Ilyen izgalmas dolgokat írt le, például mondjuk maradjunk még ennél az első adatnál, a Gerrit Dou képnél, hogy például olyan hírességek gyűjtötték őt, mint Krisztina svéd királynő, vagy például Cosimo de Medici, a harmadik. És hát
igen,
nyilván
hát ezek azért érdekesek ebből a könyvből, azt gondolom én, hogy nagyon sok minden kiderül a műkereskedelem történetéről, akkor is, hogyha az itt leírt sztorikon mondjuk az olvasó egy picit túlnéz. Tehát ugye itt konkrétan 37 darab árverési leütés van, plusz egy olyan 8-10 magán üzletben el, vagy gazdát cserélt kép, és ez 36 darab műtárgyat jelent, mert van egy Van Dyck kép, ami kétszer is a legdrágább tudott lenni, tehát 36 darab műtárgy van, amiből az is például nagyon érdekes, hogy van egyetlen egy Raffaello grafika, és van egyetlen egy szobor, egy Giacometti, egy 20. századi szobor, ami a maga idejében a 100 millió dollár fölötti leütésével éppen a világon a legdrágább volt, az összes többi az festmény. Tehát az is látszik, hogy azért a gyűjtők, azok, akik nagyon sok pénzt tudnak egy-egy műtárgyért fizetni, azoknak is elsősorban a figyelmének vagy a gyűjtői szemléletének a középpontjában a festmények állnak. Aztán nagyon szépen követhető ennek a 37 eseménynek a pontos datálása, helyszíne, melyik árverezőház kiadta el, kivásárolta meg sorban, ez ugye minden egyes tételnél pontosan le van írva, hogy hogyan változott a műkereskedelemnek a világban mindig a központja. Tehát, hogy a Németalföld, Amsterdam, Antwerpenből hogyan kerül át az 1700-as évek végén, amikor megalakul ugye a világ két máig vezető nagy árverezőháza, a Christie's és a Sotheby's, hogyan kerül át a központ Londonba, és onnan aztán hogyan kerül át elsősorban már a második világháború után New Yorkba. Uh-huh. És nagyon érdekes, hogy ezen a két házon kívül nagyon kevés olyan más nagy árverezőház van, akinél adott esetben történt egy ilyen csúcsleütés, és a helyszíneken, tehát a Németalföldön, majd sokkal inkább a Londonon és a New Yorkon kívül alig van más helyszín, talán két olyan leütés van, ami Párizsban ért el csúcsárat, és egy Berlinben. Tehát ezek nagyon jól mutatják azt, hogy az elmúlt 300 évben hogyan alakult, változott a műkereskedelem. De ugyanígy nagyon érdekes például a vásárlókat, hogyha az ember egymás után megnézi, hogy hogyan lesz az arisztokráciából, vagy az egyházi méltóságokból a vásárlói összetételben először a nagypolgárság, németalföldi gazdag birtokosok, földbirtokosok, polgármesterek, tehát iparosok adott esetben, már itt most azért nagyiparra tessék gondolni, mondjuk hajóépítő, ácsok és ilyenek, ből hogyan lesz egyre inkább egyfajta olyan polgárság, ami már ipari, és itt ez is nagyon érdekes, és történelmileg is nagyon sok olyan eset szerepel a könyvben, hogy például a Németországban a 20. század elején élt zsidó nagypolgárság, ipari, illetve pénzügyi arisztokrácia, az hogyan válik gyűjtővé, és aztán a 30-as években a Hitler hatalomra jutása után ezek az emberek hogyan kell elmeneküljenek ugye Németországból, és emiatt hogyan vagy kótyavetyélődnek el bizonyos műtárgyaik, és kerülnek aztán később valahogy bele vissza a műkereskedelem körforgásába, és érnek el csúcsárakat, vagy ők maguk hogyan menekítik ki, és adják el ezeket a műtárgyakat ezekben a 20-as, 30-as, 30-as, 40-es években, és ezek hogyan kerülnek aztán át jó részt a tengeren túlra, de ugyanígy az is érdekes, hogy van például a 20. század elején egy elég jelentős időszak, amikor ezeknek a csúcskategóriás műveknek a vásárlói, azok maguk a műkereskedők. Elsősorban például a Joseph Duven nevű, a világ egyik talán legnagyobb műkereskedőre, ugye az övé volt az a mondás, aki azt mondta, hogy Európában sok műtárgy van, Amerikában sok pénz, és rájött, hogy ezt a kettőt úgy lehet összehozni, hogy ő Európában összevásárolja akár olyan áron, amennyit még soha műtárgyért nem adtak. A kvalitásos, jó nevű művészeknek a nagyon kvalitásos munkáit, és kiviszi Amerikába, és adja el a Vanderbilteknek, a Rothschildoknak, a Morganeknek, és az egyéb akkori nagy ottani, a vasútépítésből, a felhőkarcoló építésből, és a nem tudom én miből iszonyatos pénzeket szerzett mágnásoknak, és így kerül például az európai művészetnek egy nagyon jelentős része, és ennek a top színvonalnak is egy nagyon jelentős része a tengeren túlra. Tehát ezek mind azt gondolom, hogy kikövetkeztethetők, vagy kiolvashatók ezekből a szövegekből, miközben természetesen elképesztő mennyiségű, szerintem halálosan izgalmas sztori történet, gyűjtés történet, politika történet, és minden egyéb ott van ezek mögött, az adásvételek mögött.
Az is nagyon érdekes szerintem egyébként, ahogy az ember így végignézi, hogy mik keltek el a történelem során rekordáron, és akkor milyen témákat szerettek annak idején az emberek, ugye, mert ma nagyjából tudjuk, hogy mit vásárolnak az emberek, és mi az, amit egyáltalán nem, de itt például simán szerepel egyházi téma is, például 1852-ben a Jean de Dieu Saul tábornok hagyatéki árverésen Bartolomé Esteban Murillo-tól a szeplőtelen fogantatás például. Jó, hát mondjuk egy Murillo kép, az egy Murillo kép.
Igen, igen, tehát ez is érde, persze, de igen. Tehát
manapság ezt meg nem vásárolnak.
Hogy hogyan lesznek a különböző bibliai egyházi történetek megfestése, tehát menekülés Egyiptomba, ugye az a bizonyos Van Dyck, ami kétszer is a legdrágább volt, az egy menekülés Egyiptomba történet jelenetnek a megfestése. Vagy éppen tényleg a Murillónak a szeplőtelen fogantatása. Hogy ezek például hogyan mennek át aztán a különböző arisztokrata, vagy arisztokrata családtagok, gyerekek portréiba, illetve aztán hogyan kerül majd a 20. században ugye át az egész a modern művészetbe, tehát a Van Gogokba, a Picassókba, egészen a Francis Baconig, aki ugye a korban a hozzánk legközelebb álló művész azok közül, akik valaha top árat tudtak elérni az árveréseken. Hogy igen, tehát hogy ez is egy érdekes fajta változás, és azt gondolom, hogy nagyon sok mindenki következt tethető lehet még ebből. Én ugye nem szeretek magyarázni a könyvekben, én tényeket szeretek sorolni a könyvekben, és azt gondolom, hogy az olvasó van annyira intelligens, hogy ami őt érdekli, azt ebből a tényeknek a sorából ki tudja magának hámozni.
És egyébként személyesen mi a kedvenc történeted? Van-e benne valami olyan kuriózum történet, amit szívesen megosztanál a hallgatókkal?
Hát ugye, ha szabad, akkor kettőt is mondanék. Az egyik az, amivel a könyv indul. Ugye én azt a kérdést teszem föl a könyvnek az elején, hogyha abból indulunk ki, hogy amióta csak műkereskedelem létezik a világon, azóta mindig kellett legyen egy olyan műtárgy, ami éppen a legdrágább volt, vagyis amennyit soha előtte nem adtak még másik műtárgyért. De ezt ugye 1701 előtt nem tudjuk, de én azért eljátszom azzal a gondolattal, hogy az én egyik kedvenc műtárgyam, ami egy Krisztus előtt 20.000 és Krisztus előtt 12.000 között ennek az úgynevezett magdaléni kultúrának az egyik gyönyörű csontfaragványa, egy kis bölény, talán azt mondhatnánk, hogy amulet, de egy kis bölény figura, egy 10 centis kis csontfaragvány az egész, hogy mi van akkor, ha annak idején már az is szerepelt valamilyen fajta, idézőjelben mondom, műkereskedelemben, mert az a különleges absztraháló képességgel és kézügyességgel megáldott ősünk, aki belelátta abba a kicsit törött csontdarabba a bölénynek a körvonalait, és néhány ügyes vonással még meg is tudta faragni, hogy az valóban egy bölénynek a képmását tudja mutatni annak, aki már látott életében ilyen állatot. Az mi van akkor, ha ezt a mondjuk, hogy amulettet elcserélte egy nálánál ügyesebb vadásza a bölény húsra, így ő sem halt éhen, és abban a pillanatban ugye ez már, ha úgy tetszik, műkereskedelem, hiszen egy művészeti céllal létrehozott, vagy akár valamilyen fajta szakrális, vagy varázslási céllal, de mégiscsak művészi megjelenítésben létrehozott tárgyat, valamilyen egészen más, sokkal kézzel foghatóbb értékmérővel kezdtek el összehasonlítani, ugye, tehát így egyfajta cserekereskedelemben mérni, ha úgy tetszik. Ez az egyik. A másik meg hát az talán az utolsó, mert az azt hiszem, hogy nem csak azért, mert a leírásában is az a leghosszabb, mert a legkalandosabb történetű, az ugye 2017 decemberében, amikor a Leonardónak a Salvador Mundiát 450 millió dollár, meg még egy kicsi fölötte olyan 300 000 valamennyivel szaladt túl a 450 millió dolláron a végső vételár, ami hát egy egészen fantasztikus történet, kezdve attól, hogy hogyan kerül Franciaországból a kép először Angliába, akkor ott egy hogyan adják zálogba, vagy pontosabban egy ki nem fizetett tartozásnak a fejében, hogyan adják át egy iparos mesternek a királyi udvarból, hogyan kerül mégis vissza a második Károly idejében a királyi gyűjteménybe. Onnan azt nem tudjuk, hogy hogyan kerül ki, de ugye később fölbukkan egy magángyűjteménybe, de érdekes módon akkor már lekopik róla a szerzőség, tehát akkor nem Leonardóként szerepel, így nem Leonardóként valamikor az 50-es évek végén hogyan adják el 60 fontért, tehát ami egy nevetséges összeg, kerül ki Amerikába, ott hogyan jönnek rá az addigra már többszörösen átfestett, megsérült, javított, kiigazított, teljesen máshogy kinéző képről, hogy annak valószínűleg mégiscsak az alapja az egy valamilyen remek mű, hogyan kerül el a Diana Modestini nevű a világ legjobb restaurátoráinak egyikéhez, aki 3 évig dolgozik rajta, és állítja helyre az alapképet, amelyről aztán a szakértők megállapítják, hogy ez akkor minden kétséget kizáróan mégiscsak a Leonardo munkája, hogyan kerül be árverésre, hogyan éri ott el ezt a fantasztikus, a mai napig ugye ennél többet nem adtak a világban műtárgyért árat, ezt a 450 millió dollárt, és utána mi történik vele, miért nem láttuk azóta soha nyilvánosan, kivette meg, azt tudjuk ugye, hogy a szaudi koronaherceg, hogy kivette meg, miért nem látjuk azóta nyilvánosan, hogy van az a történet, ami tulajdonképpen nem kerül, hogy mondjam, csak ez nem nagyon került nyilvánosságra, de van nyoma arról, hogy ez a kép utána megjárta a Louvre-t, ahol a legjobb szakemberek megvizsgálták. Most mi a vélemény arról, hogy ennek a képnek a ki a szerzője, és így tovább, tehát tele van ilyen fantasztikus, néhol krimiszerű fordulatokban bővelkedő történet, tekkel ez az egész képnek a provenienciája, és hát mégiscsak ez ma a világ legdrágább műtárgya, és mint ilyen, ez az utolsó ebben a sorban a könyvben, illetve mondtam már az előbb, hogy a végén van egy fejezet, amelyikben a magyar legdrágább műtárgyaknak a sora van számba véve, ott is a 90-es évek elejétől valamikor, amikor ugye először az 1 millió forintot átlépte Magyarországon egy csókképnek az ára, egészen a ma érvényben lévő 460 millió forintos csontváriig.
Na hát akkor ezzel le is zártuk ezt a beszélgetést, és mindenről beszéltünk, mert még ezt akartam megkérdezni, hogy meséld el nekünk, hogy mi a legdrágább magyar kép, de akkor most már tudjuk, hogy a csontvári kép.
Hát ezt azt hiszem, hogy ez azért, akik figyelik ezt a világot, igen, azok közül ezt sokan tudják, hiszen ezek olyan árak, amelyek azért már erősen átütik a sajtónak és a közvéleménynek is az inger küszöbét. Én a könyvnek a lezárásában tettem egy ilyen kicsit talán, hogy mondjam, magamra nézve is magyarázkodás, nem magyarázkodás ez, de nyilván sokaknak a szemében azért ez szemet szúr, hogy miért ilyen pénzekről beszélünk, ilyen fantasztikus műalkotások kapcsán, de hát azt gondolom, hogy ez is egyfajta mérőeszköze a művészetnek, nem hogy nem az esztétikai érték ellen, de hát mégiscsak én ugye a műkereskedelem felől nézem az egész művészetet, igen, tehát az én számomra ez volt ebben az érdekes.
Hát köszönöm szépen, Gábor, a beszélgetést. Martos Gáborral beszélgettem, akinek megjelent itt a nem olyan nagyon régen a Műkereskedelem legjei című könyve. Köszönöm, Gábor,
a
beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.
Nagyon izgalmas árverési csúcsokról beszéltünk 1701-től napjainkig. Reméljük, hogy a hallgatóinknak is tetszett a beszélgetés. Köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet. A műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor fogjuk ismételni, a mikrofon másik végén pedig Gerepen Kata volt.